Szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, és vendégem Gyarmati Rita, tanácsadó szakpszichológus, aki már nem ismeretlen a hallgatók előtt, hiszen időről időre visszatérsz hozzánk. Üdvözöllek, szép napot neked.
Köszia.
És különböző témákról beszélgetünk. És a mai téma, amiről gondoltam, hogy térjünk ki, az egy kapcsolaton belül, vagy hát talán nem is a kapcsolaton belül, hanem kapcsolatokon belül a megmentő és áldozat szerep, illetve az ilyen jellegű szerepvállalása az embereknek, és aztán, hogy ebből mi tud lenni, mert hogy olyan gyakori ez. És azért javítottam magam, hogy nem csak párkapcsolat, mert a megmentő az nagyon sok helyzetben kíván megmentő lenni. Gondolom, hogy ez számodra ismeretesebb, vagy jobban meg tudod fogalmazni, mi történik.
Az, amiről beszélsz, hogy mondjuk egy párkapcsolatban, vagy egy hétköznapi életben ez mennyire fordul elő, valóban előfordul, de hozzáteszem azt, hogy ugye miután én szenvedélybetegekkel nagyon gyakran foglalkozom, akár hozzátartozókkal, akár pedig azokkal, akik éppen ezzel a betegséggel küzdenek. Ezért nekem még egy ilyen extra tudásom is, vagy egy extra helyzetben megmutatkozó áldozat segítő szerep is van a fejemben, amit így, ami nagyon egyértelmű. Tehát, hogy csak azt akarom mondani,
hát egyébként mindig van, sőt, talán már a társfüggésnél említettünk ehhez hasonlót, nem? Tehát, hogy mindig van, vagy nagyon sok esetben van szerhasználó mellett, aki egyébként totál magába zárkózva él és saját világába, de mindig van mellette valaki, aki vagy társfüggő, vagy pedig akár lehet megmentő szerepben tett szerve.
Igen, és azért hozom föl ezt a területet, mert hogyha valaki ezzel a területtel foglalkozik, akkor nagyon gyakran találkozik ezzel a helyzettel, és azok a szakemberek, akik ezzel a területtel tisztában vannak, azok sokkal előbb észreveszik azt, hogyha a hétköznapi életben finomabban, bár, de megnyilvánulnak ugyanezek a szerepek. De azt szeretném kiemelni, hogy ezt nagyon sokszor nagyon nehéz észrevenni. Nyilván annak, aki benne van, abszolút nehéz észrevenni, de még kívülről is nagyon nehéz észrevenni, mert hát az, hogy egy segítő, hát ez egy olyan szép dolog, hogy segítünk, nem?
Hogyne, hát ez mindenkinek jó, hiszen a megmentő segítő az saját magában is jól van ettől, hiszen táplál valamilyen olyan részét, amire neki szüksége van, nem?
Hogy... Pontosan, jól mondod, a szükséglet, van egy szükséglet benne, amit igazából az, hogy ő segíteni tud, vagy az, hogy őt megmentik, vagy az, hogy ő áldozattá válhat, az kielégíti ezt a fajta szükségletét, és ez azért nagyon jó, amit mondasz, mert itt tud elcsúszni a normából, akár a kényszeres irányába.
Akartam mondani, hogy azt azért fogalmazzuk meg, hogy ez nem pejoratív, tehát az nagyon jó, amikor valaki, és rengeteg ember fogalmazza meg azt, hogy úgy tud élni, hogyha segít, mert a segítség adásból kapott, visszakapott energia az, ami őt tölti, és ez nagyon rendben van. Igen, valószínűleg itt a szélsőségekkel van a baj, amikor ez már olyan szintre megy, hogy igazából neki nem jó, ugye?
Így van, pontosan.
Oké, de innentől már tiéd a szó. Szóval?
Hogy igen, egy olyan fajta szükségletet elégít ki, amiben egy hiány szükségletként jelenik meg, de ő sem biztos, hogy észreveszi ezt, hogy mondjuk, ha valaki például a kényszeres segítőnek a hiány szükséglete az az, hogy legyen rám szükség, vegyetek észre,
így
fogadjatok el. Igen. És ez egy borzasztó nehéz dolog, mert így kívülről ránézve ez egy teljesen egyszerű képlet, igen, neki szüksége van arra, hogy őt szeressék, ezért bármit megtesz azért, hogy másokon segítsen, mert akkor őt elfogadják és szeretik.
Ennek mi a gyökere?
Mert na és ez... akkor itt kezdődik ugye az, hogy hát azért ez egy borzasztó sokrétű kérdés, tehát hogy vajon miből fakadhat? Vajon neki
éppen... Mert egyébként az, amit most mondtál, ez azt jelenti, hogy valahogy veszek szeretetet, ha más nem a segítségemmel.
Igen, igen.
Tehát, hogy nem jár nekem valamiért.
Így van, tehát, hogy én magamtól nem vagyok egy szerethető. Vajon miért nem? Mert nem vagyok elég tökéletes, vagy mert nem, mert nincsenek jó tulajdonságaim, vagy nekem miért kell mindig tennem valamit azért, hogy engem szeressenek, vagy egy picit, ha tovább megyünk, miért nem érzem azt, hogy engem szeretnek? Mert lehet, hogy engem szeretnek, csak valamiért a szubjektív élmény nincs meg, vagy nem elég. És hát nyilván sajnos, akárhogy nézzük a dolgot, muszáj a gyerekkorba visszamennünk, mert ott szokott lenni egy ilyen rátanulás, amikor a szülő azt mondja, hogy jó, hogyha ezt megcsinálod, akkor megölellek, vagy szóval, hogy nem tudom, hogy érted-e.
Tehát amikor a szeretetnek a kifejezéshez hozzá van kötve valamihez, egyébként talán nem is ez a leggyakoribb, hanem legalábbis az én emlékeimben, az én világomban és az én környezetemben, hanem inkább a szeretet megvonás.
Igen, ez is egy nagyon nehéz kérdés. Igen, abból is lehet ez, tehát abszolút igazad van, és igen, a szeretet...
Azért mindenki hallotta, hogy, vagy hát remélem, hogy nem mindenki hallotta, de hogy ez volt, hogy akkor foglak szeretni, ha ezt megcsinálod, hú, de nagyon foglak szeretni, és akkor meg amikor most csúnya vagy, most nem szeretlek.
És ennek van egy még rosszabb verziója, mert ez itt legalább az történik, hogy az anya vagy az apa, mert ugye általában ez onnan indul.
Hát vagy nagyszülök.
Kimondja, vagy nagyszülök. Tehát, hogy mindenképpen egy szorosabb szociális közegről beszélünk, ahol kimondódik ez, hogy csúnya vagy, és nem szeretlek, mert betörted az ablakot. De van ennek egy még rosszabb verziója, ami egy passzív-agresszív viselkedés, és ezt úgy hívják, hogy érzelmi zsarolás, akkor, amikor ki se mondja. Tehát a gyerek kimegy reggel, látja, hogy anyuka kávézik, jó reggelt, anyu, hogy vagy? És anyuka elfordítja a fejét. Aha, és a gyerek kérdezi, hogy figyelj már, van valami baj, vagy hát majd te azt tudod. Aha. Na és akkor egy hétig ebben a helyzetben tartja a gyereket, és a gyerek egy hétig gondolkozik azon, hogy vajon mit ronthatott el. Ez borzasztó, mert ez egy olyan bűntudatot kelt a gyerekbe, ami egy folyamatos bűntudat. Tehát ha nem csinált semmit rosszul, akkor is azt fogja érezni, és miután mondjuk végignéz mindent, és nem ismer fel semmilyen olyan hibát, amit ő elrontott volna, mert hát egy gyerekről beszélünk, akinek segítség kell abban, hogy ezt felismerje, előbb-utóbb ki fogod a lyukat adni egy 4-5 ilyen alkalom után, hogy hát úgy tűnik, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinálok, én nem vagyok szerethető. Szóval ez borzasztó nehéz.
És akkor ez lehet egyik oldalról a gyökere annak, hogy elkezdek kepeszteni a szeretetért. És akkor azt veszem észre, hogyha így határozom meg magam, vagy így hívom fel magamra a figyelmet, akkor legalább észrevesznek, kiemelnek, kvázi szeretnek.
Igen, és akkor ennek van egy másik verziója, amikor mondjuk egy gyerekkel csak akkor törődnek, hogyha ő valami rosszat csinál.
Igen.
Egyébként ez nagyon érdekes, mert szülőként, hogyha belegondolok, nekem ugye két lányom van, erről már beszéltünk, és hogy én szoktam azért azt visszahallani, hogy te mindig csak a rosszat veszed észre. Már hogy én mint szülő. Tehát ez borzasztóan oda kell arra figyelni, hogy egy gyereknél mi az, amit természetesen akkorából adódóan meg kell csinálni? Tehát az, hogy elmosogat, hát drágám, most hadd ne ugráljanak körül, mert 16 évesen elmosogattál. Viszont, hogyha tényleg csinál valami olyat, ami ilyen ú, de jó, akkor érdemes megdicsérni, mert ha nem, akkor az történik, hogy amikor viszont nem mosogat el, és én leszúrom, hogy figyelj, most csináltam rendet a konyhába, nem tudnád azt a két csészét elmosogatni, és akkor ebből lesz egy beszélgetés, hogy soha nem mosogatsz rá, nem tudom, és mondja, hogy figyelj, tegnap este elmosogattam, és akkor nem mondtad azt, hogy de jó, amit nyilván nem mondok, mert az lenne a természetes. De ez nagyon nehéz megértetni a gyerekkel, hogy ugye a bizonyos korhoz, korosztályoknak megvan a bizonyos szint, hogy mi az, amit tök normális, hogyha megcsinálnak. Szóval ezzel is nagyon nehéz játszani, de csak azt szeretném kihozni, hogyha egy pici gyerekről van szó, ott, hogyha egy gyerek azt érzi, hogy bármi jót csinál, nem dicsérik meg, viszont ha rosszat csinál, legalább odafigyelnek rá, akkor ebből is lehet egy olyan, hogy én akkor legalább észrevesznek, nem vagyok láthatatlan. És akkor elkezdek, és akkor ebbe az irányba indul el a személyiségem, hogy mindig valamilyen olyan kirívó dolgot csinálok, akár mondjuk lehet ez, és most a személyiségzavarokat zárjuk ki, de lehet ez mondjuk egy törvénybe ütköző dolog, vagy mindig túllépek a határokon, amit ugye kamaszkorban keresünk a határainkat, amik aztán felnőtt korra meghatározzák, hogy mik lesznek a határaink, ő mindig túllép. Mindig. Tehát, hogy a rendőrségről kell hazahozni, hogy a nem tudom, tehát ez borzasztó nehéz.
Igen, hát ugye azt mondják, hogy a fenyítés is egy ugye olyan dolog, és ha itt egyébként bekapcsolhatjuk az állatokat is, tehát hogy ezt meg lehet szokni. Tehát, hogyha valakit egyébként időnként megütnek, vagy kap egy tockost, vagy nem tudom, de az hozzá van már, nagyon hamar hozzászokik, és ő, ha kilátásba helyezi is egy tette következményeként, hogy ezért kapni fogok, már nem érdeke számára, hozzáedződik, vagy hozzászocializálódik, nem tudom pontosan. Tehát, hogy számol vele, és kész, és akkor mi van?
Igen.
Hát és nem lesz visszatartó erő, viszont végre akkor valami lesz.
Igen, és ez valóban a hozzászokásnak hívják, és valóban az állatokkal is csinálnak ilyet.
Igen.
És azért ebből jutott el a pszichológia oda, hogy azért a jutalom az mégiscsak egy sokkal erősebb...
A pozitív megerősítés.
Igen, igen, egy sokkal erősebb motiváció, mint a büntetés. Mert a büntetéshez hozzászoknak. És az is nagyon érdekes, hogy a büntetést hogy kapja. Kiszámítható, vagy kiszámíthatatlan módon. És erre van egy ilyen nagyon jó... hát kísérlet vagy kutatás, ugye a patkányok nagyon okos állatok, és az a kutatás, hogy két labirintusban, két pontosan ugyanolyan labirintusban van két okos patkányunk. És a labirintus bizonyos pontjain, mondjuk három helyen áramot használnak, tehát megrázza az áram a patkányt. Az egyik labirintusban mindig pontosan ugyanazokban a kanyarokban történik ez, a másikban pedig össze-vissza, random módon, egyszer itt, egyszer ott. A kérdés az az, hogy melyik patkány lesz depressziós.
Igen.
És hogy nyilván a válasz az az, hogy nem az, akit ugyanott láz meg, mert ő megszokja. Ő fel tud rá készülni. Tehát képzeljük el a helyzetet, hétfő reggel bemegyek a főnökömhez, és én tudom a főnökömről, hogy hétfő reggel 8-tól 10-ig nem lehet hozzászólni. Semmi gond, akkor ezzel tudok valamit kezdeni. Akkor hétfő reggel nem ezt szólok hozzá.
Be tudom építeni.
Fel tudok, tudom, hogy nem velem van a baja, ő hétfő reggel ilyen. Ebbe a kanyarba megyek, engem meg fog rázni az áram. Nem tudok másfelé menni, de nem baj, felkészülök rá, megráz, tovább megyünk. A másik patkány, akinek nem kiszámítható, össze-vissza random módon rázza meg az áram.
Az állandó feszültségben van emiatt.
Pontosan egy állandó készültségben van, mert ő nem tud hozzászokni, és egy idő után az lesz az érzése, úgy nem tudjuk, mert egy patkányról beszélünk, de áttéve emberre, hogy a világ ilyen. Tehát, hogy a világ egy rossz hely, és igazából nem tudom kontrollálni azt, hogy velem mikor mi történik, mert tőlem teljesen független módon zajlik ez a dolog. Tehát nincs meg az az én kontroll, amivel befolyásolni tudom a környező világot, aminek aztán az lesz a vége, hogy egy idő után elkezdek, ugye folyamatosan szorongok, mert mindig történhet valami, és egy idő után borzasztóan erre állok rá, hogy szorongok, és egy idő után a világ rossz, én rossz vagyok, mert nem tudom kontrollálni a helyzetet.
Várom, hogy mi fog történni,
a jövőben,
ami rossz.
Igen, a jövőben nem
jaj,
tudok
nehéz,
hinni,
ez
mert
mennyire
ott is,
ismerős,
és akkor ebből lesz a depresszió. Aha. Szóval, hogy ez egy spirál, amiben így be... Úgyhogy nagyon nehéz dolgok ezek. Szóval ezzel a büntetéssel azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kell vigyázni.
Igen, meg azzal is, hogy mi jön ki az ember száján. Én már kifejlesztettem azt, hogy mindig hozzá teszem a keret gyerekeimnek, hogy szeretlek, de most ez nagyon nem jó, amit csináltál. Tehát, hogy az adott, állítólag ez egy előremutató dolog, hogyha az adott történésre mondjuk, hogy ez nem jó, és megmagyarázzuk, hogy miért nem jó, és nem pedig rácsütjük, hogy nem csinálod jól, semmit nem csinálsz jól, és most akkor én nem is szeretlek, vagy most akkor nem fogunk játszani, vagy most akkor nem fog semmi sem történni. Tehát, hogy az a fajta biztonságban, annak a biztonságos szeretetteljes közegnek a megtartása a cél akkor is, hogyha valami rossz történik, és az aktuális dologra kell a figyelmet irányítani, de közben meg pont beszélgettem a napokban barátaimmal, akik saját szülőségüket megélve meséltek egy-egy nehéz helyzetről, és azt mondták, hogy nagyon nehéz ugye az indulatokat, az akkori rossz érzést, ami előtörne akár a saját gyerekeddel szembe, véka alá rejteni, és kontrollálni, és nem engedni neki utat.
Annyira örülök neki, hogy ezt a mondatot elmondtad, ezt, hogy téged nagyon szeretlek, de amit most csinálsz, azzal nem értek egyet. Nagyon sokszor szenvedélybetegek hozzátartozójának szoktuk ezt mondani, hogy tudom biztosítani a másikat arról, hogy szeretem. Úgy, hogy én őt tényleg szeretem, azt nem szeretem, amit csinál. És ez nagyon fontos, mert talán így nem fog összeolvadni felnőtt korra, most nem szenvedélybetegek, hanem mondjuk egy gyereknél, az, hogy attól, hogy én elrontottam valamit, attól én még szerethető vagyok. Ez nagyon fontos. A másik pedig, amit mondasz, igen, szülőként borzasztó nehéz kontrollálni az indulatainkat, viszont, hogyha Nagyon, szerintem a gyerekek nagyon jó tükröt tudnak tartani, tehát egy nagyon jó kis önismereti folyamaton megy keresztül egy szülő, mert például, hogyha nekem mindig ugyanakkor jön az indulat a gyereknél, akkor ez egy nagyon jó tükör arra vonatkozólag, hogy nekem ezzel valamit kell kezdenem, mert én nem tudom kezelni a gyerekemmel kapcsolatban azt a fajta viselkedést, amit ő csinál. Tehát, hogy mi lehet az, amit belőlem kivált? Mi az, ami bennem nem jól működik? És a másik pedig, ami nagyon fontos, hogy nyilván az indulatkezelésnek azt gondolom, hogy minden szülőnél van az, hogy elszakad a cérna. És most akár a 3 éves kori dac korszakot nézzük, vagy a kamaszkort, mert én egy picit látok bárhuzamot a kettő között, ugye a határok feszegetése. Szóval nincs olyan szülő, akit akár meddig lehet húzni. Tehát, hogy ez egy fontos dolog, és borzasztó nehéz, hogy a következetessége nagyon fontos. Borzasztó nehéz 24 órában 2-3 gyerekkel folyamatosan következetes lenni úgy, hogy közben a személyiségüket is figyelembe veszem.
Szerintem ez lehetetlen.
Igen, én is azt gondolom, még szülőként is azt gondolom. Ami nagyon jól tud viszont működni, hogy lehet, hogy nem vagyunk következetesek, vagy biztos, hogy nem vagyunk tökéletes szülők, hát az ember az első gyerekként tanulja, tehát hogy ezt nagyon-nagyon nem lehet erre felkészülni, ugye annyira bonyolult dolog a szülőség, de azt nagyon, én szoktam ezt csinálni, és Vekerdi tanár úr volt az, akitől én ezt olvastam, ezt a mondatot, hogy igazából az, hogy nem vagyunk tökéletesek, az nem baj, viszont ezt nagyon jól lehet kommunikálni a gyereknek. Tehát azt lehet mondani, hogy figyelj, azt beszéltük meg, hogy én minden hétfőn délután nem tudom, mit csinálok. Az a helyzet, hogy hétfő délután van, és én nekem eszembe jutott, hogy én ezt nem csináltam. Fú, ezt, ebben nem vagyok túl jó ebben a következetességben, azt hiszem, hogy ebből tanulnom kell, vagy ezen változtatnom kell. És hát tudod, hogy mit tudom én, neked nem megy a matek, úgy meg nekem nem megy ez. Tehát, hogy ez egy nagyon...
Tehát oké, de ez ilyen belátás és beismerés képessége.
Igen, és ez nagyon jó tud lenni, mert hogy Vekerdi és azt mondja, hogy igazából az történik, hogy ettől sokkal inkább fog tisztelni a gyerek, mert nem azt érzi, hogy egy olyan szülő vagyok, akit majd én vagyok a mindenható. Egyébként is a gyerekek azért a szüleiket egy ideig mindenhatónak látják, és a kamaszkornak pont az a lényeg, hogy egyszer csak elkezdi látni a hibákat. De hogyha én folyamatosan kommunikálom, hogy hát figyelj, ebben azért nem vagyok jó, de igyekszem rajta dolgozni. És ez nagyon jó tud lenni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológussal. Maradjatok ti, zene után már is jövünk.